Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi.
Hova ül majd Ronaldinho? Melyik lesz az ő helye?
Hát általában ő főhelyen szokott ülni.
Oké, okay, mondjuk ide.
És általában az alapítók környékére.
Ki az, aki dumás például? Ki az, aki úgy vezeti le a feszültséget, hogy mondjuk így...
Hát én a Klein Hensler Lacit mondanám.
Csisztó Sportcast. Csak hitelesen.
Sokan vagyunk úgy, hogy szinte várjuk a centit, és számoljuk vissza a hátralévő napokat a labdarúgó Európa-bajnokság rajtjáig. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Csisztó Sportcastban. Soha nem volt még ekkora volumenű labdarúgó ünnep Magyarországon, és a tény, hogy a magyar labdarúgó válogatott az F csoportban gyakorlatilag Európa legjobb csapatai ellen lép majd pályára, már önmagában is elég ok lenne az ünneplésre. De az, hogy a magyar csapat ráadásul a címvédő portugálok ellen kezdi meg a szereplését majd június 15-én itt, és vélhetően hatalmas létszámú közönség előtt a Puskás Arénában. Azt gondolom, mindez együtt egy olyan kombináció, amelyre még nem volt példa a magyar futball történelemben. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy két epizódot, ha úgy tetszik, két teljes félidőt szánok arra itt a Csisztó Sportcastban, hogy bemutassam, hogyan működik A-tól Z-ig az aréna majd a labdarúgó Európa-bajnokság ideje alatt. Hogy hogyan telnek meg a nézői széksorok, hogy hogyan töltik fel Európa legjobb csapatainak játékosai majd az öltözőket, hogy adott esetben hogyan szorgoskodnak a média képviselői, hogy első kézből származó információkkal lássák el a szurkolókat, esetleg az arénán kívül. De legalább ennyire fontos, hogy miként működik szinte láthatatlanul az a műszaki csapat, amely mint egy élő organizmus állandó működésben tartja az arénát az EB ideje alatt is. Ahogy láthatják, tehát ezen a mai kis körsétán olyan helyekre is eljutok majd, ahova amúgy egyébként valószínűleg nézőként soha nem jutnánk el, és ami nagyon érdekes, hogy természetesen a ház kitűnő szakértői csatlakoznak olyan guide-okként hozzám, hogy megmutassák, mit is érdemes tudni a Puskás Aréna működéséről. De ami a legfontosabb, a válogatott két kitűnő játékosa, a Dibusz Dénes és Hangya Szilveszter lesz majd az igazi kísérő, hogy egy kicsit belekóstoljunk a játékosok életérzésébe azon a napon, amikor először lépnek pályára itt a Puskás Arénában, az Európa-bajnokságon. Megyek is, mert megérkeztek a fiúk. Kitűnő gágyaim vannak, szervusztok, köszönöm szépen, hogy erre a kis, mondjuk így időutazásra, előidőutazásra csatlakoztok hozzám, gyertek.
Szia.
Szia.
Sziasztok, és játsszuk azt, hogy ma június 15-e van, jó?
Már
ott tartanánk. Ugye most még addig van egy pár hét, és még mind a kettőtöknek van egy pici kis rehabilitációja, ha jól tudom, hogy egy kis egészségügyi problémával felépül, és reméljük addig, ez már abszolút nem múlté lesz. Amikor ide beléptek, akkor van-e bármi, hogy az ember jobb lábbal lép be az ajtó, melyik lábbal lép le a buszról? Hát ezért tudjuk, hogy a sportolók mind babonásak.
Igen, nekem személy szerint nincsen semmi ilyesmi.
Nem gondoltam róla, hogy ezt ilyen lazán kezeled ezeket a dolgokat.
Én lazán kezelem, nem nagyon hiszek a babonákban, megmondom őszintén. Szerintem itt mindenki már a meccsre koncentrál, amikor ide belép. Itt már teljes fókuszon minden játékosnak. Nyilván vannak babonás játékosok is, őket meg kell hagyni a saját zónájukba.
Nem szabad őket zavarni ilyenkor, ugye? Dini, neked van bármilyen ilyen?
Nekem sincs ilyenkor még igazából semmi.
És semmi milyenkor van?
Hát nekem inkább már ugye a bemelegítés közben vannak azért olyan dolgok, amikre figyelek. Nyilvánvalóan mindig megvan az pontosan, hogy mikor szeretek kimenni bemelegíteni, hogy van a bemelegítő gyakorlatoknak a sorrendje.
Jó, szóval az
igen, de az jó, akkor a munka része.
Még most ott nem tartunk, most még egyen csak ott tartunk, hogy tulajdonképpen az ember egyfajta fókuszált állapotban, valaki zenét hallgat, valaki maga elé néz, valaki beszélget, nem tudom. Lehet nagyjából sejteni így a csapaton belül dinamikát, hogy kihez lehet hozzászólni, ki az, aki kifejezetten utálja, ha ilyenkor zavarják, mert már belül van. Mi a tapasztalat az ügyben?
Szerintem ezt lehet sejteni, azért most már elég régóta együtt vagyunk. Nagyon kevés új ember jön a keretbe, azért már nagyjából lehet tudni, hogy ki mit szeret a meccsek előtt, és hogy kihez hogy
lehet hozzászólni. Ki az, aki dumás például? Ki az, aki úgy vezeti le a feszültséget, hogy mondjuk így...
Hát én a Klein Hensler Lacit mondanám elsőnek.
Én nem lepődöm meg ezen.
Elsőnek én őt mondanám.
Őt nem lehet kizökkenteni, az, hogy hozzászólsz.
Igen, őt inkább
nem beszél rossz néven.
Igen, őt inkább azzal lehet, hogyha nem szól hozzá az ember. Hát szerintem a Gulához nem nagyon lehet már ilyenkor szólni, az ő eléggé.
Ti se beszélgettek ilyenkor?
Nem. Hát ugye ilyenkor általában azért tényleg mindenki már a maga kis világában él. Azért az egy jel, hogyha ugye a csapattársnak a fülében ott a fülhallgató, és már hallgatja a hangolódó zenéjét, hogy akkor nyilván nem érdemes megzavarni. Nyilván, hogyha valami olyan kérdése van az embernek, ami most halaszthatatlan, de nyilván azért így meccset szerintem már korábban le tudjuk azért ezeket rendezni egymással, de tényleg ilyenkor már nem nagyon szoktunk azért hangoskodni. A buszban is szól a zene, ott a Laci bácsi azért egy komoly DJ, nagyszerű válogatással rendelkezik, és ezt meglehetősen hangosan is szokta a hangszórókba a fülünk hallatára adni, úgyhogy van, hogy nem is nagyon érdemes zenét hallgatni, mert ő van, hogy
hangosabban
produkálja, úgyhogy igazából ez is hozzátartozik már ahhoz, hogy tényleg így jövünk a mérkőzésekre, illetve nagyon sokszor van az, hogy ugye a rádióban is pont úgy időzítenek akár egy kívánságműsorban ugye számkérést, hogy a válogatottnak küldik.
És ez növekedni fog, ahogy haladunk az EB fele, egyre több ilyen lesz, ebben egészen biztos vagyok. Na gyertek, akkor hagyjuk, hogy elnyeljen minket az öltöző gyomra, ez egy nagyon érdekes dolog, hát viszonylag ritkán járok én is itt. Hát még a nézők. Igen, hát ez az a nézőpont, amit ugye sem a magam fajta riporter, sem a néző nem láthat soha, hogy mi történik a mérkőzés napján, amikor megérkezik a csapat. És hát ugye egy nagyon érdekes kérdés, hogy egyrészt mennyi idővel érkeztek a mérkőzés előtt, és az a bizonyos plusz idő az egyéni felkészülés szempontjából kinek mire kell. Tehát itt látunk masszázságyakat, itt vannak a klasszikus, ugye ez a jégkád, ahol az ember beszokott, általában gondolom inkább a fél időben, adott esetben sérülések kezelésére szállni. Kinek milyen percei vannak itt előtte? Van-e bármi, amire a mérkőzés előtt szükség van?
Hát általában ez meg van szabva, hogy minimum másfél órával a találkozó kezdése előtt meg kell érkezni a csapatnak, ez ugye UEFA előírás, azt hiszem, úgyhogy az a minimum, amikor mindig megérkezünk. És ugye ebben a helységben a masszőrök, fiziósok, illetve az orvos tartózkodik, és nyilván itt várják azokat a játékosokat, akiknek tényleg valami extra szükségletük van a bemelegítés megkezdése előtt.
Na gyertek, üljünk le, nézzük meg, ki hol foglal a helyet az öltözőben. Na, hát amikor ide beléptek majd június 15-én, akkor már kikészített felszerelés vár mindenkit, és vannak fix helyek, ugye nagyjából? Ki hol szeret öltözni?
Igen, itt az elmúlt mérkőzéseken már azért kialakult, hogy itt a Puskás Arénában is kinek hol van a megszokott helye. Ugye az enyém az például itt a sarokban,
a bal oldalról a második.
Igen, tehát ez az én helyem, mellettem pedig általában a Gulácsi Peti szokott öltözni.
És te?
Igen, én meg ott szoktam helyet foglalni, mellettem meg a Cseri Tomi szokott ülni, és a Gazdi szokott lenni. Vagy még
jó szomszédok egyébként?
Jó szomszédok, igen, jó kijövünk egymásra. Igen.
Szuper, kérlek foglalj helyet. Én is viszonylag ritkán ülök tétmérkőzésen ebben az öltözőben, úgyhogy ha megengeditek, akkor most ezt a helyzetet kihasználom. Szóval, bandázsolás, minden, már túl vagy nagyon sok mindenen. Nyilvánvalóan az öltöző az mindig az a fajta hely, ahova az ember szeretne bekukucskálni, hogy mi történik itt ilyenkor. De mi történik tényleg itt ilyenkor? Marco Rossi mikor kezd el beszélni hozzátok? Van-e olyan pillanat, amikor figyelmet kér és azt mondja, hogy na most akkor még egyszer átvesszük a legfontosabbakat? Nyilvánvalóan ilyenkor már minden taktikai megbeszélés mögöttetek van, van egy nagyon komoly kialakult elképzelés. Azt is elmondta, hogy ilyenkor már késő, tehát ezt már el kellett végezni az edzőtáborokban, stb. De nyilván van azért valami, amit itt mond. Mit mond?
Hát egyrészt nagyon sok papír kerül ki a falra. Ugye ezeken emlékeztetnek minket arra, hogy bizonyos játékszituációkban
mi a teendő, hogy
ezek kell reagálni. Ezek kották gyakorlatilag, hogy mondjuk nevezzük így, hogy kvázi...
Igen, tehát akár az, hogy egy labdakihozata, hogy néz ki, hogyha hosszú labdát játszunk, hogy kell helyezkedni a játékosoknak, hogyha az ellenfélnél van a labda, akkor, illetve hát nyilván a rögzített helyzetek, tehát a szövletek, szabadrugások, mind a az ellenfél, mind a mi részünkről, és hát nyilván ezeknek esetleg a finom hangolása még ott zajlik a mérkőzés előtt, illetve amikor megtudjuk azt, hogy az ellenfél milyen kezdőcsapattal áll fel, hiszen nyilván ezt előre nem tudhatjuk, akkor még egy nagyon rövid kis megbeszélés van, hogyha esetleg az eltér attól, amit mi vártunk, akkor arra, hogy reagálni kell, akkor
elképzelhető, arra. Hogy gyakorlatilag itt változik éppen ilyen tekintetben a kezdő 11?
Hát a miénk az nem hiszem. Talán, hogyha az ellenfélnél megsérül valaki bemelegítés közben, vagy esetleg ugye a mostani helyzetre való tekintettel a Covid miatt esetleg kidől valaki, mert pozitív tesztet produkál, ezek előfordulhatnak, de az, hogy a saját csapatunkba, itt az öltözőbe változás legyen, ahhoz valami nagyon extrém dolognak kell történnie.
Rossi, milyen? Hogy is mondjam, atmoszférát teremt, mert az érzékelhető, hogy egy nagyon reális képet fest mindig a válogatottról, de ugyanakkor te nem gondolnám, hogy itt az önbizalmával akár neki, akár bárkinek a környezetében baj lehet.
Igen, nagyon jól felkészíti a csapatot az egész stáb mérkőzések előtt, és válogatott szinten barátságos mérkőzésekről igazából már nem nagyon beszélhetünk, főleg itt az Európa-bajnokság előtt, igen. Ugye ezek lesznek a főpróbák.
Nem barátságos mérkőzések.
Igen, ezek lesznek a főpróbák. Nagyon jól tudja motiválni a csapatot, szerintem ez az egyik legnagyobb erőssége. A Szalai Ádám szokott még a mérkőzések előtt, amikor kimegyünk a pályára, motivációs beszédet tartani.
Komolyan? És mit mond?
Mindig mást, de általában nagyon, nagyon jól ráérez arra, hogy mit kell mondani az adott pillanatban, és tényleg mivel tud még pár százalékot hozzátenni ahhoz, ahogy az ember belemegy a meccsbe, én azt gondolom, hogy nagyon kevés ilyen játékossal találkoztam eddig a pályafutásom alatt, aki így tud szólni a csapathoz, és az biztos, hogy ez egy hatalmas, hatalmas erőt ad a csapatnak, és szerintem nagyon nagy segítség a kapitánynak is, hogy van egy ilyen embere.
Ugye említetted, hogy téged hihetetlenül motivál az, amikor látod, hogy telik meg az aréna, és ott vannak a magyar szurkolók. Úgyhogy jelen pillanatban, ha most azon a bizonyos napon vagyunk, akkor most egy picit itt mondjuk így megállítjuk a pillanatot. Jó, ti elkezdtek készülődni, nyilván rátok már egy bemelegítés, és aztán utána majd eljön az a nagyon-nagyon fontos része ennek a napnak, amikor elindul a csapat a játékos kijáron kifelé Portugália ellen. Úgyhogy én most itt hagylak benneteket, körbenézzünk és megmutatjuk a kedves nézőknek, hogy mi minden történik az arénában, a háttérben, ahhoz, hogy ez a mérkőzés és a kezdő sípszó a lehető legnagyobb, mondjuk így, tökéletességben induljon majd el, hiszen azért ez egy hatalmas létesítmény, ami mint egy élő organizmus, rengeteg ember dolgozik azért, hogy ez egy nagyon emlékezetes találkozó legyen, úgyhogy nem sokára találkozunk. Akkor kellemes öltözködést.
Én köszönjük most,
mint a féle udvarias hölgy távozom. Sziasztok!
Szia.
No, hát Barnabás, a vezetési központba léptünk most be itt a Puskás Arénában. Gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk, hogy van szíve ennek az arénának, de ha van agya, akkor az talán ez az a helység, ugye? Ahol 2019. november 15 óta, amikor a nyitó mérkőzés volt, az nagyon-nagyon sok minden történt, bár nyilván történhetett volna több minden is.
Így van. Ez a helység a mérkőzések során jellemzően az agya a létesítménynek. Ebben a helységben a mérkőzések, események, küzdőtéren zajló események során történik innen az irányítás, a háznak az irányítása. A hétköznapok során a vezetési központban, tehát az üzemeltetési egységben lévő vezetési központban, központból, távfelügyeleti központból irányítjuk a házat. Ez a mérkőzés irányításának a helyszíne.
Ez annyit jelent természetesen, hogy itt akár ugye nem csak mondjuk a műszakazértő embereket látok, itt láthatom a rendőrséget, itt láthatok esetleg készenléti rendőröket is, nyilván egy másik helységben?
Így van. Tehát itt a teljes irányítás történik az esemény irányítása, beleértve a műszaki, a biztonsági, az egészségügyi, a tűzoltói, a mentőktől, illetőleg hát a mérkőzés szervezőinek az irányítói szereplői is itt foglalnak helyet.
Ja, most Európa-bajnoki üzemmódra vált az aréna, viszont ami nagyon fontos, hogy ezért ez egy multifunkcionális épület, láttam itt már amerikai focistákat is, ebben a rövid időszakban, ami természetesen azért a pandémia nyugodtan mondhatjuk, hogy megfagyasztott. Tehát ha innen nézzük a dolgot, csak közben akarom egy picikét, hogy lássuk és érzékeljük a teret, hogy itt azért mi minden történik, itt hány embernek kell helyet foglalnia. Szóval, hogy azért itt nem csak a konkrét játéktéren történhetnek itt dolgok, nem?
Abszolút. 2019. november 15-én a Magyarország-Uruguay mérkőzéssel nyitottuk meg a létesítményt. Hát sajnos az volt az utolsó, első és utolsó teltházunk ebben a létesítményben.
Eddig.
Azt követően 18-án egy U21-es mérkőzést rendeztünk meg ebben az átadást követő tesztelési időszakban, és hát sajnos következő év márciusában a pandémia közbeszólt. Ettől függetlenül sok olyan nemzetközi eseményt tudtunk megrendezni, igaz, sajnos nézők szereplése nélkül, vagy részvétele nélkül, ami hát én azt gondolom, hogy nagy sikert tudtunk
aratni ezzel. Hát, hogy mást mondjuk azért a BL mérkőzések, ugye volt azért, ami még nem zárt kapuk előtt zajlott, és hát ugye arról nem is beszélve, hogy itt a létesítményem előtt, én azért látok olyan termeket, olyan mondjuk úgy helyiségeket, amelyek szerintem a sporteseményektől függetlenül is egészen jól tudnak működni.
Így van, hát a létesítmény 365 napon keresztül működik.
Ez olyan, mint egy sztár, amelyiknek megtelik a naplója?
Abszolút. A tavalyi évben december 18-a volt az a nap, amikor az év elején, 2020 év elején már 8, egy napra 8 esemény volt foglalva a házba.
Egy sajnos, napon belül 8 esemény, hát ezt jól tudom, hogy akkor ez is, gondolom, hogy akkor ez erre is képes ezek szerint.
Igen, sajnos a pandémia közbeszólt, és így ez a évbúcsúztató karácsonyi események sajnos nem valósultak meg, de a létesítmény az a lehetőséget biztosít konferenciák megrendezésére, vállalati események megrendezésére, és hát nem beszélve a 80 darab kiemelt páholyunkat, ami meg hát magas színvonalon biztosítja a lehetőséget a bérlői számára az egész éven történő hasznosításra.
Most is meg fogjuk nézni. Most azonban egy kis segítséget kérek egy kollégájától, Mátyás csatlakozik hozzánk, hogy megnézzük, hogy mi van akkor, amikor egy mérkőzés üzemmódban gyakorlatilag itt tényleg teljes energiafelhasználásra zajlik az élet.
Rendben.
Mátyás, na hát akkor ugye a mérkőzés napján vagyunk, Európa-bajnoki UEFA üzemmódban minden szempontból, és tegyük fel ugye, hogy túl vagyunk ugye a beengedésen, mindenkinél ott ugye természetesen a védettségi kártya. Hány ember tud leülni a nézőtéren?
A közönségtéren jelen pillanatban, ugye azt kell tudni az arénáról, hogy minden mérkőzésre máshogy alakítjuk ki a nézőteret, itt változik folyamatosan a nézőteri számok, tehát az ülések száma. Uh-huh. Az EB-re úgy, hogy ki tudjuk elégíteni az összes kamerát, amit az Európa-bajnokságon szeretnék használni.
Ami nyilván a nézőtéri székekből foglal helyet bizonyos szempontból.
Uh-huh. Valamint a megnövekedett média igényeket, így 60.170 szék várja. Sok szeretettel a vendégeket. Ezen felül vannak még a kiemelt területeknek a vendégei.
Amikor nem mérkőzés üzemmód van, akkor mekkora létszám az a csapat, akinek itt azért ahhoz, hogy gyakorlatilag a létesítmény üzemben maradjon, dolgoznia kell?
Igen, normál hétköznapi üzemmódot úgy kell elképzelni, hogy van a nemzeti sportközpontokon belül a Puskás arénának egy Puskás tímnek
becenevezett. Nem rossz egyébként, elég jó hangzik.
Kis magja, akiket itt a Barnabással közösen vezénylünk. Ez 34 főből áll jelenleg maga a Puskás csapat, de ezt tudni kell, hogy ez egy menedzsment brigád. A mi feladatunk az, hogy összerakjuk azokat a szükséges feladatokat, lépéseket, amik utána az alvállalkozókon keresztül megvalósítunk. Jelenleg az alvállalkozói létszám mindennel, tehát az, amit nagyjából, hogy aki naponta mindenképpen fixen bejár dolgozni, ilyen 100-120 fő között mozog, attól függetlenül.
Mekkorára dúzod ez fel, amikor egy Európa-bajnoki meccsnap lesz, amikor a portugálok ellen?
Körülbelül 4500 fő az, aki jelenleg aktív. Tehát az a biztonsági, 4500. Amiben benne van már a büféknek a kiszolgálása, a szükséges személyzet, a biztonsági szolgálat részéről, a szervezőik nagyon sokan jönnek, ugye nem csak az UEFA-tól, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetségtől is, valamint ilyenkor nyilván mi is megerősítjük minden műszak, mind a takarítási létszámukat, közel 100 fő csak, aki a takarításért
foglalkozik. Ez jó tudni, tehát ahhoz, hogy az aréna tényleg ilyen patyolat módon nézzen ki, mint ahogy most látom, azért ez 100 ember. Összehangolt munkája?
Igen.
Mit látunk itt? Ugye ez olyan, mint egy kapcsolótábla az én így nagyon, nagyon halovány fizikaórás emlékeim szerint.
Alapvetően ez a háznak az épület felügyelete. Azt kell tudni róla, hogy körülbelül az épületnek a jelentős részét azért ebből a vezetési pontból tudjuk irányítani és tudjuk vezényelni.
Tehát itt gyakorlatilag szinte minden történés befolyásolható, kikapcsolható, elindítható.
Igen. Magának a vezetési pontnak a megszerkesztése már elég húzalma, elég sok munka volt, és az elmúlt egy évben kb. 2-3-szor alakítottuk át az ülésrendet ahhoz, hogy a lehető legoptimálisan legyen. Itt, ahol most vagyunk, ez a két munkaállomás, ez a facility managementnek a két munkaállomása. Alapvetően szokott lenni a gépész, ez az elektromos oldal. Amit most látunk, az például az elektromos sémarajzunk, azért kell tudni, mert az a fontos benne nekünk, hogy a normál üzemmódban és a úgynevezett event módban máshogy működik az elektromos hálózatunk. Aha. Két teljesen független betáplálása van az épületnek, 11 kV-os betáplálása van az épületnek.
Ez úgymond van egy ilyen backup, tehát hogyha bármi történik esetére, akkor igen. Is van egy ez második.
Alapvetően hármas biztonsággal működünk, van ez a két független, ami hogyha bármelyik honnallal történik a rendszerre, bármi, akár egy munkagép elvágja a kábelt, vagy a központban történik bármi probléma, akkor automatikusan a rendszerünk egy automatizált módon körülbelül egy villanást fognak érzékelni a nézők, reméljük nem fognak, ilyen nem fog előfordulni, akkor automatikusan átállunk a másik vonalra, és ugyanazzal a teljesítménnyel és semmi nem fog változni, ugyanúgy tovább
menni. Tehát mérkőzés közben nem fognak a reflektorok kialudni.
Nem.
Most viszont az engem nagyon érdekelne, hogy abban a bizonyos rendezői szobában, ahol ugye amúgy egyébként nyilván a szerkesztés, és nyilván nagyon sok minden egyéb, a nézők szórakoztatása is történik, ott mi minden jön, úgyhogy oda is ellátogatunk. Otthon érzem magam, Mátyás, a szerkesztői stúdióba lépünk be, ez gyakorlatilag nekem hazai terep, de hát azért nem teljesen, most nagy dolog természetesen, bár azért örülök, hogy az animáció között ott van természetesen a Csisztus Podcast, hiszen készültünk erre a mai napra. Szóval gyakorlatilag, ami mondjuk úgy entertainment, tehát minden, ami a nézőkkel kapcsolatos, mondjuk szóban, hangban, képben történő kapcsolatfelvétel, vagy kapcsolattartás, vagy informálás, az innen?
Minden innen. Ez azt kell képzelni, ebben a helyiségből vezényeljük a parkoknak a világítását, magának az épületnek a külső világítását, a díszvilágításának a tervezése és a kapcsolása innen zajlik, akár a statikus, akár a dinamikus, de pont ahol most állunk, ez az úgynevezett broadcast része magának a stúdiónak. Itt magában a TV kampanból ide vannak bekábelezve minden, ami a TV kampanban történik, tehát magában az obbivenekben, a közvetítő kocsikban történik, ide küldik fel a jeleket, itt tudjuk továbbvágni, tudjuk tovább szerkeszteni.
Tehát tulajdonképpen a jogtulajdonos televíziónak a úgymond kimenő képe, hogy mi ezt hívjuk, az ugyanitt megjelenik.
Igen. Aha. Innen szórjuk szét a kb. 600 lettérünk van az épületben, a skyboxokban, a közösségforgalmi területeken, itt szétszórjuk, jönnek ki a jelek. Tudjuk váltogatni, hogy melyiken éppen mi jelenjen meg, de persze a magán a Giant Screen-en és a LED periméteren, ami a pálya környezetében terül el, azt a körül, annak a tartalmát is itt határozzuk meg.
Hol vannak a műsorközlők, ugye, akik kvázi beszélnek, vagy akik folyamatosan szólnak, ki tudja hány nyelven a nézőkhöz?
Ez mindig próbálunk nagyon rugalmasak lenni, és alapvetően úgy építettük fel a stúdiót, hogy nagyon rugalmasan tudjuk kezelni ezeket a kérdéseket. Alapvetően egy normál magyar mérkőzésen a stúdióban találhatóak a speakerek, magyar és angol, legutóbb magyar és lengyel nyelven.
Volt itt, hiszen ugye...
Általában ők kifáradnak a lelátóra itt a kis teraszra.
Mindjárt kinézünk.
helyezkednek el, amennyiben tehát van
élőben igény, nézik élőben azt, nézik. Nem a tévéközvetítést nézik, hanem az élő mérkőzés képét nézik.
Aha. És amennyiben jön a rendezővel egy DJ, annak az asztalát is kihelyezzük magára a teraszra, pont azért, hogy egy-egybe érezze és átérezze azt, hogy milyen zenét ad le, és a közönség hogy reagál.
Együtt lüktet a közönség igen. hangulatával, illetve tulajdonképpen picit ő maga generálja mindezt,
pontosan,
ugye?
Hát,
aha, igen. Na jó. A vezetési pont, illetve a szerkesztői stúdió után, amelyik ugye szintén innen a Sky szintről nyílik, most egy másik nagyon fontos részéhez érkeztünk ennek a területnek, ez a Sky Lounge. Krisztina, kicsit segíts nekünk, ugye egy olyan világba vezetsz most be minket, ami hát azért maradjunk így egy kicsit olyan különlegesnek tűnik, ugye sokan hallunk, látunk arról, hogy a Sky klubokban hogy lehet és milyen módon lehet a mérkőzéseket élvezni, de azért ez egy nagy találkozóhely is, ez egy diplomáciai találkozóhely gyakorlatilag.
Mindenképpen, ugye ez a Skybox szintünk, ahol kétségtelen a legexkluzívabb területen vagyunk most. 80 darab Skyboxunk van ezen a szinten, illetve 4 Skyclub található még itt a Sky szinten. A Skylounge, ahol most vagyunk, ez azért érdekes, mivel ez egy körbejárható emelet, tehát teljesen körbejárható.
Tehát gyakorlatilag ez az egész aréna.
Ez az egész,
igen, ezen a szinten is.
Ezen a szinten is, és a vendégeink nagyon szeretik ezeket a területeket, hiszen itt tudnak találkozni egymással.
Ez a socializing, ugye ez itt a közösségi életnek egy meghatározó pontja, nyugodtan mondhatja.
Így igaz, és ezért is közkedvelt a vendégeink körében.
A maguk a skyboxok egyébként, ugye azért az tudható, hogy ez egy nagyon fontos, mondjuk így piaci szegmense az egész aréna létezésének, mert hogy ezek értékesített és bevételt hozó helyiségek, ugye?
Igen, ezek piaci alapon értékesített helyiségek, nem titok, hogy az aréna egyik legfőbb bevételi forrását jelentik. Különböző méretű boxaink vannak, és ezek állandó bérlővel kerülnek értékesítésre.
Melyik a legkisebb? Hány fős?
12 fős a legkisebb, és 44 fős a legnagyobb.
Wow,
boxon.
Azért az szép komoly, ott már nagyon az komoly van. Rendezvényeket is lehet gyakorlatilag tartani.
Azért is fontos ezt elmondani, mert a bérlőink az év 365 napján használhatják a bérleményeiket, tehát bármelyik napon bejöhetnek, nem csak mérkőzés és esemény napon.
Tehát így történhet az, hogy akár egy napon mondjuk 8 párhuzamos program zajlik az épületben egy
ideig. És ez csak ez a szint, igen.
És ez csak ez a szint? Aha, értem. Tehát akkor tényleg valóban különböző lüktető pontok azok akkor is vannak, amikor igazából látszólag semmi sportesemény
nincs. Igen, és abszolút ez is a célunk, és ez is a tervünk, hogy megtöltsük élettel ezt a szintet is, meg a teljes arénát is, és minél több.
És akkor a két nagy VIP teremről, ugye a nyugatiról és a keletiről meg nem is beszéltünk, amelyek önmagukban több száz fő befogadására alkalmasak.
Egészen pontos az 1120 fő befogadására képest.
Többször több száz. Igen.
Mind a két helység külön. Ezeket is ugye különböző rendezvényeken is használjuk. Nagyon sokfajta eseménynek adtunk már otthont, és fogadtunk be konferenciák.
Bizony volt itt a Nemzetközi Sportújságíró Szövetségnek is nagy rendezvúja, ez így történt. Na viszont akkor azért, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem egy kicsit érzékeltessük, hogy milyen is az élet a Skyboxon belül. Most belátogatunk egy-kettőbe. A legkisebb skyboxok egyikében vagyunk, ebből több is van, ez a puskás.com, és hát arról is érdemes beszélünk egy pár szót, Gyuri, hogy én még azért lépcsőztem itt ebben a létesítményben a pillanok mellett, amikor ez Népstadion volt, megmondom őszintén, azt a korszakot nagyon utáltam, de az, hogy ez most Puskás Aréna, és ugye ez az Európa-bajnokság egyik fantasztikus helyszíne, azért ez sem volt annyira egyszerű dolog, nem?
Igen, ennek külön története van, ami kapcsolatban, hát vannak személyes emlékeim is, ami nagy boldogság és büszkeség, de az igazság az, hogy Fejér Miklós bácsi, aki az Óbudai Régisipos vendéglőt üzemeltette, és nagy sportbarát volt, és sportolókat látott rendszeresen vendégül, köztük az aranycsapat tagjait. Ő rágta a fülemet, amikor az MLS-ben dolgoztam már, mint sajtófőnök az ezredfordulón, hogy hát az öcsiről kéne elnevezni a Népstadiont. Az lenne a méltó, a legnagyobb magyar futballista, aki itt lett világsztár, aki még az építkezésben is részt vett, akivel egyébként soha nem kapott ki a magyar válogatott, amikor játszott itt a Népstadionban. És hát ez úgy ott volt a levegőben, mint egy ilyen szurkolói óhaj vagy kezdeményezés, de aztán amikor közeledett Puskás Ferenc 75. születésnapja, amikor ő már állandó kórházi kezelésre szorult, de mégis nagy ünnepséget szervezett az MLS, és ő is kijött a kórházból erre az alkalomra, ki tudott jönni. Akkor fogalmazódott meg az ötlet, hogy most vagy soha, és akkor hivatalosan az MLS nevében kértem, kérvényeztem, indítványoztam, küldtem egy levelet az akkori sportminiszternek, Deutsch Tamásnak, hogy nagyon örülnénk mi Puskás rajongók, és mi az MLS-nél, hogyha fölvenné Puskás Ferenc nevét a Népstadion. És akkor 2002. április 2-án volt egy kormányülés, ami után Borokai Gábor kormányszóvívőbe is jelentette, ráadásul ez volt Öcsi bácsi 75. születésnapja, akkor még 2-án ünnepelték, aztán kiderült, hogy volt egy kis turpiság az anyakönyvi adatokban, valójában 1-én született, de aznap megtörtént a nagy bejelentés.
19 éve akkor gyakorlatilag ennek most már.
Így igaz, és aztán volt egy ünnepélyes aktus is ennek az évnek a nyarán, amikor a spanyol válogatott játszott itt, és akkor kerültek föl a feliratok, akkor itt volt személyesen Puskás Ferenc. És hát aztán az már nem annyira örömteli, hogy eltelt vagy másfél évtized úgy, hogy maga a létesítmény egyre kevésbé volt méltó a névadó nevéhez, pusztult, le kellett zárni a felső karét, már nem lehetett annyi szurkoló, beázott, minden, szóval szörnyű volt.
Ehhez képest most egy kicsit más életérzés.
És ehhez képest óriási boldogság, hogy elkészült az új magyar nemzeti futballstadion, amire tulajdonképpen 100 éve várnak a magyarok, mert a Népstadion a maga korában fantasztikus volt, nagy élményeket adott mindannyiunknak, de mindenki látta, hogy fél oldalas, nem sikerült befejezni.
Hát és ugye olyan élmény, mert meg nem is lehetett, nem is volna még eddig részünk, hogy egy ilyen helyen itt, ahol a magyar válogatott egy ekkora volumenű tornán játszik, mint amilyen az Európa bajnokság.
Ez pontosan így van. Volt, amikor nagyon nagy futballunk volt, nagy tornákon játszottunk, de nem lehettek ott a szurkolóink, mert nem tudtak utazni politikai, történelmi, gazdasági okokból. Volt, amikor már utazhattunk, de nem jutottunk el a nagy tornákra. És aztán az áttörés Franciaországban volt 16-ban, amikor több tízezer magyar szurkoló végre a helyszínen szurkolt, na de ilyen soha nem volt, hogy itthon szurkolhattak.
Hát ugye most abban reménykedünk, és ugye reméljük, hogy azért a pandémiás helyzet is mostanra már ugye olyan mondjuk úgy pozitív irányba mozdul el, mint az átoltottság tekintetében, hogy itt lehet teltház, ugye tudjuk a jelenlegi szabályzások mentén, hogy a megfelelő védettségi igazolvány elvileg erre van lehetőség. Na most az, hogy a Puskás örökség bizonyos szempontból azért itt megjelenik, és hát ezek a képek is önmagában arról beszélnek, az, hogy Erzsényét is hát nem kisebb személyiséggel látom itt egy közös képen, mint Cristiano Ronaldo, aki ugye már volt itt, tehát ilyen tekintetben, és ez egy izgalmas dolog. A kérdés az az, hogy itt mi történik mondjuk a puskás.com skyboxában.
Ja, hát a legfontosabb döntés az volt, amikor miniszterelnök úr már a tervezés fázisában leszögezte, hogy itt nem fogják eladni a stadion nevét valamilyen cégnek, üzleti vállalkozásnak.
Mint ahogy ez egyébként rengeteg helyen Európában megtörténik.
Igen, és
egy biztosított társaság.
És ami egy természetes, logikus dolog is, hiszen nagy cégek nagyon nagy pénzeket fizetnek azért, hogy a nevüket viselje egy-egy sportlétesítmény.
És az egy bevételi forrás nyilván a
stadion Magyarországon is van rá példa. Itt viszont világos volt, világossá tette a kormány, hogy a nemzeti stadion neve nem eladó, hanem marad Puskás Ferenc a névadó, Puskás Aréna, ez lett az új létesítménynek a neve. Ez nagy boldogság nekünk, akik annak idején kezdeményeztük, hogy a Népstadion fölvegye Öcsi bácsi nevét. És mi az egyik bérlőként a sok közül, talán 80-an vannak összesen, itt otthonra leltünk. A névhasználattal kapcsolatban, merchandisinggal kapcsolatban többféle együttműködésünk van az Arénával. Sikeresnek mondható már is az együttműködésünk. Ez a Puskás név tényleg külön varázs erővel bír, amikor itt volt mondjuk a Tottenham Hotspur és a koreai világsztárjuk Son csinált egy fotót a Puskás Aréna felirat alatt, és kiposztolta azt hiszem az Instagramra. Ő, mint friss Puskás díjas, azt mondta, hogy ez a név kellemes emlékeket ébreszt benne, és több milliónyi ázsiai szurkoló azonnal lájkolta és ugrott. Tehát ezek olyan hozzáadott értékek, amiket nem is gondolnánk, és amiket nem is lehet igazából forintosítani, de az, hogy itt játszott a Manchester City-től a Liverpoolon át, nagyon rövid időn belül az FC Barcelona, Juventus, a Bayern München, és így tovább. Nagyon fontos, hogy a Népstadion és a magyar futball nagyon gazdag múltját majdnem 1 kilométer hosszan a teljes folyosón körben 126 fotón, illetve egységes művészi koncepció szerinti fotomontázson követheti végig a látogató. És ennek az együttműködésnek van egy olyan üzenete is, ami rendkívül elegáns a stadion részéről, hogy azért Puskás Ferenc örökösei, unokái, dédunokáinak itt mindig jut hely, hogyha a létesítményben valamilyen rendezvény zajlik, akkor a névadó örököseit is vendégül látják mindig.
Azt hiszem, hogy ez pontosan így elegáns. Jó mindenit. Na hát itt aztán tényleg megkapja az ember az igazi skybox életérzést. Szia, Dani! Hát igazán nem kellett volna, de ez nagyon rendes dolog, hogy így vártál, de visszatérlek. Köszönjük szépen a lehetőséget, mert ha már voltunk a legkisebben, akkor most megnézzük a legnagyobb befogadó képességű skyboxot, ez pedig ugye gyakorlatilag a Nemzetközi Techball Szövetség helyszíne, és nagyon készültek az EB-re, gondolom, ugye? Ez egy diplomáciai találkozó hely lesz.
Igen, természetesen azért is van ilyen szintű szolgáltatás és díszítés egy ilyen skyboxban, mint a miénk, hogy a nemzetközi vendégeket, a magyar vendégeket is megfelelő szinten tudjuk fogadni. Ugye ez a skybox alkalmas arra, hogy csoportosan tudjanak beszélgetni a vendégeink, el tudjanak egy picit vonulni, tudják nézni a mérkőzést, úgyhogy hát nagyban készülünk az Európa-bajnokságra minden tekintetben.
Szeretnénk már van listátok a napokra? Gondolom, hogy őrületes mennyiségű jelentkező lenne, aki szeretne nálatok ugye itt lenni, amikor akár a portugálok, akár a franciák ellen lépünk pályára.
Igen, teljesen igazad van, hogy nagy a készülődés, és sok ember szeretne hozzánk eljutni. Nekünk fontosak a nemzetközi vendégek is, hogyha be tudnak jutni a mérkőzésre. Természetesen minden szabályozást figyelembe veszünk, de nagyon fontos, hogy tényleg lehetőséget látunk ebben, és kiszolgáljuk a leendő és eddigi partnereinket.
Segíts nekem egy picit abban, hogy amikor mondjuk például készültök, hát ugye itt látszik, hogy cateringtől elkezdve minden, mi szemszájnak ingere, milyen elveket tartotok figyelembe? Nyilván a háznak gondolom van beszállítója vele, ebben a tekintetben egyeztetni kell, szóval mi ez a spektrum, amiben gondolkodtok, amikor tényleg komoly vendégek jönnek?
Hát egyrészt, mint 100%-ig magyar sportinnováció, szeretnénk megmutatni a vendégeinknek, hogy mi komolyan gondoljuk a világhódítást, és azt, hogy egy napon a techball olimpiai sportág lesz.
Jól haladtok egyébként, ezt ugye tudjuk most már.
Köszönjük szépen. A minőség az első számú szempont számunkra. Az, hogy aki ide bejön, olyan élménnyel távozzon, hogy jól érezte magát, természetesen minden minőségben történt, és mégiscsak privátban is, esetleg négy szem közti beszélgetéseket tudott folytatni, valamint ugye azt láthatjátok, hogy a techball színei, brendjei, akár Ronaldinho is itt van.
Igen, ezt akartam kérdezni. Az, hogy a pályán tényleg szupersztárok lesznek az Európa-bajnokságon, ugye azokon a mérkőzéseken is, amiken mi játszunk, abszolút, de hát azért ti nemzetközi kaliberű szupersztárokkal dolgoztok együtt, még akkor sem nem mindegyik kölyük aktív már. Várható, hogy lesz közülük itt néhány very, very VIP vendég?
Igen, mindkét országban vannak olyan játékosok, akik már a kezdetektől a techbolt támogatják. Itt gondolok William Galászra, Simão Sabrosa, Nuno Gomes, Figo, Karembő, és még sokan mások.
Hát ez Ronaldinhoról ne is beszéljünk,
hogy
abszolút.
Igen, ráadásul ugye sok barátja van ezekben az országokban. Ilyen szempontból nekünk ez nagyon szerencsésen jött össze, hogy a portugál és a francia csapat jön ide hozzánk, és a magyarokkal játszanak.
Lesz itt valami?
Nem szeretnék elárulni kulisszatitkot, de mindenféleképpen.
Tehát mikor ez adásba kerül, addigra már mindent tudhatunk.
Én úgy voltam, elmondtam olyan neveket, akik nagyon valószínűleg azért itt esetleg megjelennek nálunk. Várjuk tényleg az, hogy... De már sokan bejelentkeztek, hogy szeretnének.
Hova ül majd Ronaldinho? Melyik lesz az ő helye?
Hát általában ő főhelyen szokott ülni.
Oké, mondjuk ide?
És általában az alapítók környékére. Ugye elég nagy stábbal érkezik.
Aha, tehát mondjuk az alapítók.
Ő és a stábja azért itt esetleg ebben a sarokban.
Na, akkor ezzel már sikerült, arra választ kaptunk, hogy Ronaldinho itt lesz valószínűleg, és helyet foglal majd.
Megpróbáljuk elhozni őt is, azt mondom.
És akkor most megmutatjuk, hogy azért itt nem ér véget a skybox életérzés, mert hogy... Van nektek ugye saját területetek, ahova ki lehet menni,
igen, ugye...
és akkor le lehet ülni. És hát akkor félreértés ne essék, amikor az ember esetleg ott befejezte, letette a poharát, akkor ide kijön, és itt a mind a 44 embernek gyakorlatilag van helye, tehát innen ugyanebből a stadion hangulatból tudja a mérkőzést nyomon követni.
Igen, és nekünk az a szerencsés helyzetünk van, hogy rögtön a kis padokkal szemben, és ugye a játékos kiáróval szemben, gyakorlatilag középen tekinthetik meg a vendégeink a mérkőzést.
Elég jó pozícióból.
Igen, nem panaszkodunk, mindenféleképpen a legmagasabb minőséget adjuk.
Na, Nos, a Sky szint, a Skyboxok vendég kiszolgálásáról már esett szó, de hát itt azért tehát, ha az esetén több mint 60 ezer ember kényelme legalább ennyire fontos, az éjségük, a szomjúságok, nyilván a kényelemérzetük. István, mi minden történik itt mondjuk egy mérkőzés szünetében ahhoz, hogy ez egy lehetőség szerint mindenki tudja oltani a szomját, mindenki jól lakjon, mindenki csipegessen valamit. Hogy néz ez ki?
Hát itt az arénában a közönségi téli büfék szolgálják ki a itt helyet foglaló vendégeinket. Egész pontosan 48 darab büfénk van. Itt az alsó körén, ahol most sétálunk, itt 20 darabban rendelkezünk. Uh-huh. Ez már meccs kezdete előtt 2 órával nyitnak a büféink, és aha, meccs vége után egy 1 órával még nyitva vannak az ünneplő tömegnek is. Így van, uh-huh, ez egy hosszú időintervallum tud lenni, és igyekszünk mindenkinek megfelelni, úgy, mint a gyerekekkel érkező apukáknak, esetleg anyukáknak.
Ugye? Anyukáknak sem
nagyon fontos, így van. És nyilván a B-közép prominens személyek, okay, így van. Okay. Így
jó,
van,
hát
így
azért van. Ugye mindig ilyen sarkatos kérdés, hogy mennyi sör fogyhat, és milyen gyorsan jutunk hozzá. Hát ha jól tudom, akkor azért ebben is van azért egy elég komoly fejlesztés, ugye?
Hát igen, 130 darab sörcsappal rendelkezünk, ami viszonylag nagy szám. Egyszerre 320 embert is ki tudunk szolgálni, ez egy pillanatról beszélünk.
Egy pillanatban, az egészen jó.
És 7 uh-huh másodperc alatt hozzá tudunk jutni a sörhöz, mert vannak...
7 másodperc
egészen pontosan 7 másodperc, így van.
Csű, ami akkor itt szemnám és torok nem marad szárazon.
Így van, nagyon jó. Úgyhogy ehhez mérten megpróbáljuk az igényeket kielégíteni.
Jó, rendben. Gondolom. Ugye a cateringről van szó, az ez is fontos, hogy mi jön be. Ugye elhangzott, hogy akár kisgyerekes szülők is megtalálják ugye azt a kis finomságot, amivel a gyerekeket valamilyen szinten lehet lenyugtatni, de nem csak erről van szó természetesen. Tehát mi az általánosságban, ami ilyenkor a leginkább fogy? Miből kell legtöbb?
Hát nyilván a sör
az italon túlmenően,
persze. Az italon túlmenően, így van. Szendvicssel, hamburgerrel, minden egyéb finomsággal tudunk szolgálni. Nyilván kiegészítőben vannak egészséges termékek is, uh-huh, de tényleg a gyerekek is megtalálják a maguknak megfelelő kis nasit.
Tehát gyakorlatilag mindaz, ami az ember azt gondolja, hogy hozzátartozik egy meccs hangulathoz, elsősorban minden, ugye azok a relatíve gyorsan fogyasztható finomságok, azok mind elérhetőek. Na jó, hát abban a pillanatban, hogyha az ember azért megívott 2-3 pohár sört, akkor azért... Van ugye erre is megoldás. Mi a helyzet, igen, a mosdókkal?
Mosdókkal is viszonylag jól fel vagyunk készülve. 250 darab női mosdóval rendelkezünk, nőivel.
250 darab női mosdó, tehát hölgyeim, ez azt jelenti, hogy valószínűleg több, mint a férfiaké.
A férfiaknak 150-nel tudunk kedveskedni.
Ez nagyon rendes dolog, hogy
viszont egy 600 darab piszoárnak nevezett, aha, dolgokkal is tudunk, hogyha esetleg a sörfogyasztás miatt éppen valakire.
Erre is szükség lehet.
Így van.
Ez teljesen természetes. No, tehát alapvetően azt lehet mondani, hogy azért egy gyors berendezkedés kell, ugye? Mert itt alapvetően azért nyilván az a negyed óra, amíg a fél idő, mert azt hiszem, hogy az a csúcsidő. Ugye persze, hogy a így mérkőzés van előtt, azért van 2 óra, és nyilván a mérkőzés után is fogynak a dolgok, de valójában a legnagyobb terhelés szerintem a büfé, illetve nyilván az egyéb kiszolgáló helyiségek abban a negyed órában kapják.
A 70%-át az értékesítésnek abban a negyed órában kell uh-huh lefolytatnunk, de nyilván a 1,5 kilométer hosszúságú pultunk, ami van így az arénában összesen, azért az folyamatos terhelésnek is tud megfelelni.
Jó, hát most itt az alsó körüljáron vagyunk, de ha jól értem, az nem csak itt, ugye? Hanem
nem,
akkor...
így van. Itt alul 20 büfével vagyunk, a középső körüljáron a másodikon a 10-zel, uh-huh, és a legfelsőn ott pedig 18-an.
Tehát nem kell föl és lemondani,
mindenkinek, mindenhol megtalálja. Mindenkinek az igénye szerint mindent megtalál mindenhol.
No, hát akkor azt gondolom, hogy ebben a tekintetben is teljes értékű lehet az élmény. A Puskás Aréna úgynevezett nyugati VIP termében ér véget ez a mai kis körsétánk, legalábbis a körséta első része, amelyben szerettem volna megmutatni önöknek itt a Csisztus Podcastban, hogy milyen is lesz majd az aréna úgynevezett Európa bajnoki üzemmódban. Egy hét múlva természetesen további kulisszatitkokkal jövök, sőt, mi több, ugyanúgy visszamerészkedünk majd a vörös zónába, ahonnan a két válogatott játékossal, természetesen a játékos kiáron keresztül elmegyünk a pályáig. Tartsanak velem akkor is, érdemes lesz, remélem akkor is talán. találkozunk, és abban is bízom, hogy a Csisztus Channel YouTube csatornán és persze a podcast felületeken is velem tartanak. Legyen így, viszlát! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andreának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Együttműködő partnerünk a Charity, a Guess Hungary, a Zema Porcelán Ékszerház és a Primus Labor.